Tisztelettel és szeretettel üdvözöllek én is benneteket. Hát fölidézett bennem egy-két emléket, mikor a Rita meg a Máté megjelent itt a gyülekezetbe, így még akkor külön-külön, ha jól emlékszem. És hallottam a Ritának a történetét, és egyből lejött, hogy egy nagyon mélyen érző lány, akiben nagyon sok minden van a háta mögött. És az volt bennem, hogy hát, uram, egy jó pasit rendelj mellé, mert nagyon nem mindegy, hogy ez a kislány hogy alakul az élete tovább. És hát megtörtént. Jó látni benneteket. Örülünk, hogy részesei lehetünk ennek. Szóval sok szeretettel és tisztelettel üdvözöllek benneteket, és nem tudom, hogy hogy vagytok vele, hogy sikerült-e kieverni az óra átállítást. Nekem tegnap este hasított belém a fölismerés, hogy hoppá, a gyülekezetnek a fele az lehet, hogy később fog megérkezni, mert ugye kétszer állítunk, és ez a neccesebb, ez a fajta átállás. De hát itt vagytok, és örülök neki. És hát az enyém a feladat, meg a megtiszteltetés, hogy meghívjalak benneteket az Úr Jézusnak a jelenlétében a lábához az igén keresztül. Egy nagyon szép történetet hoztam, egy mély történetet a Lukács evangéliumából, de mielőtt felolvasnám, szeretném mondani, hogy mi a címe. Én szeretek címet adni az igéhirdetésnek, jobban szem előtt tudom tartani, hogy miről is beszélek, meg miért. Ugye néha minket igéhirdetőket ér az a kritika, hogy nem tudjuk, minek beszélünk, és hát a hallgatóság nincs az a tisztáma. Szóval az első cím, vagy itt lesz még egy, amin szeretném, hogyha így az olvasás előtt egy picit gondolkodnátok, hogy miért rossz az, ha valaki jó, és miért jó az, ha valaki rossz. Eszetekbe juthat talán, vagy remélem is, hogy egy kicsit úgy elindult, hogy Tamás, ezt fordítva kellett mondani, hogy miért jó az, ha valaki jó, és miért rossz az, ha valaki rossz. De én direkt fogalmaztam így, hogy gondolkodjunk rajta, hogy van-e olyan, hogy rossz az, hogyha valaki jó. Vagy hogy jó az, hogyha valaki rossz. Még egy kérdést szeretnék föltenni, mielőtt olvasnám ezt a történetet. Egyébként a Lukács evangéliumának a 7. részében fogjuk megtalálni, hogy ha arra gondolsz, hogy a mennyben egy olyan Isten van, aki mindent tud, minden lát, és tökéletes, tökéletesen szent. Nem tudjuk elrejteni előlő az életünket, a gondolatainkat, semmit, teljesen átlát az életünkön, és napra kész belőlünk, tudja, hogy mi volt velünk a múlt héten, mi az, amivel most ide érkeztünk, tehát, hogy mi zajlik bennünk, akkor mit gondolsz arról, hogy mit érez irántad? Hogy néz ő rád? Valahol neki fontos, hogy mi együtt vagyunk, és őt keressük, de hogy most kicsit gondoljunk arra, hogy ő, ahogy a mennyből lenéz rád, ott ülsz, ahol ülsz, jöttél, amivel jöttél, mit érez irántad? Hogy gondol rád? És akkor ezekkel a gondolatokkal olvassuk fel a Lukács evangéliumának a 7. részét. Kérlek benneteket, hogy keressétek meg. Akinél itt a Biblia, akár papír alapon, akár valamelyik okos eszközén. Tehát a Lukács evangéliumának a 7. része, és a 36. verstől olvasom a részt végéig. Kérlek benneteket, hogy álljunk föl Isten iránti tiszteletből, és így olvassuk együtt el ezt a történetet. Tehát a Lukács 7, 36-tól. Egy farizeus arra kérte őt, mármint Jézust, hogy egyék vele. Be is ment a farizeus házába, és asztalhoz telepedett. Egy bűnös asszony pedig, aki abban a városban élt, megtudta, hogy asztalhoz telepedett a farizeus házában. Kenetet hozott egy alabástrom tartóban. Megállt mögötte a lábánál, sírva, és könnyeivel kezdte öntözni a lábát, és hajával törölte meg. Csókolgatta a lábát, és megkente kenettel. Amikor pedig látta ezt, az a farizeus, aki meghívta őt, ezt mondta magában. Ha ő volna a próféta, tudná ki ez, és tudná, hogy ez az asszony, aki hozzáér, bűnös. Ekkor megszólalt Jézus, és ezt mondta neki. Simon, van valami mondandóm neked. Ő pedig így szólt. Mester, mondd. Erre ezt mondta Jézus. Egy hitelezőnek volt két adósa. Az egyik 500 dénárral tartozott neki, a másik 50-nel. Mivel nem volt miből megadniuk, mind a kettőnek elengedte. Közülük vajon melyik szerette őt jobban? Simon így válaszolt. Úgy gondolom, hogy az, akinek többet engedett el. Ő pedig ezt mondta neki. Helyesen ítéltél. És az asszony felé fordulva beszélt tovább Simonhoz. Látod ezt az asszonyt? Bejöttem a házadba, vizet a lábamra nem adtál. Ő pedig könnyeivel öntözte a lábamat, és hajával törölte meg. Te nem csókoltál meg, ő pedig mióta bejöttem, nem szűnt meg csókolni a lábamat. Te nem kented meg olajjal a fejemet, ő pedig kenettel kente meg a lábamat. Ezért mondom neked, neki sok bűne bocsátatott meg, hiszen nagyon szeretett. Akinek pedig kevés bocsátatik, meg kevésbé szeret. Az asszonynak pedig ezt mondta, megbocsátattak a te bűneid. Az asztalnál ülők erre elkezdték kérdezgetni egymás között. Kicsoda ez, aki a bűnöket is megbocsátja? Ő pedig így szólt az asszonyhoz. A te hited megtartott téged. Menj el békességgel. Imádkozzunk. Úr Jézus, szeretnénk, hogyha ebből a történetből most előlépnél. Olyan jó emlékezni rá, hogy a vasárnap is arra emlékeztet bennünket, hogy a sír üres volt. 2000 évvel ezelőtt te nem voltál ott a sírban, amikor hajnalban tanítványok mentek, hogy végtisztességet adjanak neked. Feltámadtál és élsz. Köszönjük az ígéretedet, hogy amikor összejövünk a te nevedben, ketten, hárman, te eljössz közénk. És szeretnénk ezt átélni, hogy most ebből a történetből lépj elő, és érintsd meg a mi szívünket, nyisd ki a mi fülünket, add, hogy meg tudjuk érteni, hogy személyesen nekünk mit akarsz mondani. Urunk, ezt mi nem tudjuk előidézni, a te szent lelkednek a csodájára van szükségünk, de szeretnénk nyitottak lenni előtted, itt vagyunk, tegyél, amit te jónak látsz. Amen. Foglaljatok helyet. Egy másik címet is adtam ennek az igéhirdetésnek, a Mérő László, aki egy matematikus és egy pszichológus, van egy könyve, talán néhányan olvastátok, az a címe, hogy mindenki másképp egyforma. Majd fogom mondani, hogy ez a történet hogy is kapcsolódik ehhez a gondolathoz, hogy mindenki másképp egyforma. De ugye olvastunk két emberről, talán érezzük, sejtjük, hogy bizony ez így van az Úr Jézus szerint. De térjünk vissza hozzá a kérdéshez először, amit kértem, hogy gondoljatok át egy kicsit. Hogyha Isten benneteket lát, mit érez irántad? Ha arra gondolsz, hogy ő tökéletes, tökéletesen szent, mindent tud, minden lát, napra kész belőlem, nem csak azt tudja, ahogy mi egymással vagyunk, hogy amit hajlandó vagyok megmutatni neked magamból, elmondani magamból, arról képet tudsz alkotni, hanem ő tényleg még azt is érti a Biblia szerint, amikor bennünk kavarodás van, és úgy fogalmazzuk, hogy meg nekem sincs, gőzöm sincs arról, hogy most mit is gondolok, mit is érzek, mert úgy össze vagyok kavarodva, Isten akkor is tisztában van vele, hogy ki vagyok én, hol tartok, mi is a bajom, hányadán állok az élettel, az élet dolgaival. Szóval, hogy gondol rád Isten, hogy érez irántad Isten? Tegyünk egy próbát. Nem kérem, hogy tegyétek föl a kezeteket, de így magatokban igen, magatoknak, jó? Tehát nem akarok senkit zavarba hozni. De hadd kérjem azt, hogy próbáld eldönteni, hogy hova tartozol. Az első, hogy kik azok, akik úgy érzitek, hogy Istennek inkább valamilyen pozitív érzést tölti el a szívét, amikor rád néz. Egyfajta olyan büszkeség, mint amit itt láttunk a nagyapától, hogy itt a kis unokám. Amikor lenéz a mennyből rád, akkor örül, és büszke rád, szeret téged. És igazából ezek az érzések járják át a szívét. A másik, lehet, hogy vannak, akik úgy érzitek, hogy Isten inkább valamilyen negatív érzést tölti el. Ha ránk néz, akkor inkább valami csalódottság van benne, hogy még csak itt tart a Tamás. Talán frusztrációja van, hogy már annyiszor mellé álltam és megsegítettem, és még mindig nem küzdött meg valamivel. Vagy éppen egy haragvó Istenre gondolok, aki azt gondolja, hogy már 15-ször megígérte, vagy már 100-szor megígérte, és már megint nem tartotta be. Szóval lehet, hogy valamelyikünknek a szívében inkább egyfajta ilyen gondolat mozog, hogyha Isten tényleg szent, tényleg mindent tud, és tudja, hogy én ki vagyok, tudja, hogy hol tartok, tudja, hogy mit vétettem, hol hibáztam, már megint, pedig már annyiszor megfogadtam, akkor inkább úgy érezzük, hogy hát inkább elégedetlen velem. És hadd kérdezzek meg egy harmadik kategóriát, hogy hányan vagytok, akik nem tudtok erre a kérdésre válaszolni. Hogyha el kell döntenem, hogy most Isten örömmel, büszkén néz le rám a mennyből, vagy inkább valamilyen negatív érzelmek jönnek elő a szívébe, én erre most nem tudok válaszolni, tanács, ne haragudj. Ugye itt most nincs jó vagy rossz választás, de a magunk számára fontos lenne ezt tisztázni, és hogyha nem tudunk erre választ adni, akkor érdemes elgondolkodni, hogy vajon miért? Ugye ige hirdetések előhozhatják, a Szentlélek belevezethet bennünket egy olyan lelki állapotba, hogy ez a kérdés fölmerül bennünk, hogy vajon Isten hogy gondol rám, mit érez irántam, és akkor ott kavaroghatnak bennünk ezek a gondolatok. Általában a legtöbb keresztjénnek, aki komolyan veszi a hitét, inkább a bűntudata jelenik meg ilyenkor. Ez a tapasztalatom, a személyes tapasztalatom is, meg a lelki gondozói tapasztalatom is, hogy inkább a bűntudatot hozza elő ez a gondolat az emberekből. Miért? Hát mert jól tudjuk, hogy nem vagyunk tökéletesek, szeretünk a szentségnek az ideája körül forogni. Erről beszélgetni, gondolkodni, mindenféle teóriákat összetenni, de ha végül oda kell lépni, hogy megmérjen minket ez, akkor azért tudjuk, hogy nem vagyunk tökéletesek, és ez a standard, ez magasabb attól, mint amit mi meg tudunk ütni. És van egy hiány, a tökéletes és a között, ahol én tartok. És az Isten, aki tökéletes, vajon hogy nézhet rám, aki nem vagyok az? De ez előhoz egy másik fontos kérdést, hogyha ha azt gondoljuk, hogy valaki nem elégedett velünk, és vele kell találkoznom, akkor mit hív elő belőlem? Tudom, hogy fog találkozni a Pistivel, valamiről beszélni fogunk, és hát sejtem azt, hogy most sajnos hangot fog adni annak, hogy nem elégedett valamivel. Akkor hogyan készülök én erre a találkozásra? Mi az, amit előhív belőlem ez a fajta észlelés, várakozás, hogy hát ez lesz, ami vár engem, egy elégedetlenség. Ez most nem költői kérdés, szeretnék hallani tőletek egy-két választ. Ha találkoztok valakivel, aki számít, és arra kell készülnötök, hogy elégedetlen lesz, mit hoz elő belőletek? Szégyent? Félelmet? Itt még volt valami, csak nem láttam, ki mondta. Nagyobb odafigyelést, összeszedem magam. Gyorsan még, amiért most le fognak szúrni a szekcsinál, hogy de kész van, Pisti. Közölek, csináltam. Szóval a lényeg az, hogy ugye ez nem hagy minket érintetlenül, és talán úgy összefoglalható ez az egész, hogyha egy ilyen prekoncepcióm van, hogy én most találkozok valakivel, és igazából az elégedetlensége lesz, amivel össze fogok futni, akkor a védekezést hívja ez elő belőlünk. Beindul Istennel kapcsolatban, ugye ő miatta kérdeztem ezt, egyfajta vallásos projekció. Rávetítünk olyan érzelmeket Istenre, ami nem rá jellemző, de bennünk ott van. És ez a történet, ez egy nagyon szép történet, olyan szempontból, hogy Jézusnak a viselkedéseit két emberrel kapcsolatban bemutatja, demonstrálja, hogy Isten hogyan néz ránk. Vajon mit gondol? És ami nagyon érdekes, ugye, hogy itt van két szereplőnk, két elég markáns figura bizonyos szempontból, és hát itt a kérdés, hogy ha Jézus viselkedését nézzük, az Isten fiának a viselkedését, akkor hogyan nézhet Isten erre a két emberre? Ugye az egyik ember az egy rendes, erkölcsös életet élő ember, farizeus, aki elkötelezett egy olyan mozgalomnak a tagja, amiben nem lehetett csak úgy bekerülni. A farizeusoknál volt próbaidő, le volt fektetve a szabályrendszer, és eltökélték magukat arra, hogy mindent az ószövetségi törvénynek, meg amit még hozzátettek néhány kötetnyi magyarázatot, hogy is kell azokat betartani, azt szigorúan megtartják azért, hogy Istennek a szent népe megszülessen, és sürgessék ezzel az Isten királyságának az eljövetelét, és azt remélték tőle, hogy végre megszabadulnak a római rabigától, és az Isten királysága helyreállítja Izraelt. Tehát egy nagyon elkötelezett, komolyan gondolkodó, odaszánt, szent életre odaszánt ember csoport volt ez. Aztán ők olyanok voltak, akik nagyon jól ismerték az igét, rendszeresen olvasták az Ószövetséget, tanulmányozták azt, komoly órákat tettek félre, napi szinten erre. nem a, a reggeli mai ige, ami 2 perc alatt elolvasható, és akkor ez a napunknak egy ilyen alap. Ők órákat szántak oda erre a napjukba, tehát így éltek. Tehát itt látunk egy ilyen tisztességes, megbecsült, mindenki által ismert, egy méltósággal teljes úriembert. Simonnak hívták, aki meghívta Jézust a házába. A másik szereplő, nagyon érdekes, hogy mit tudunk róla. Mit tudunk róla? Csak 2 dolgot tudunk, hogy nő volt, és hogy bűnös volt, ennyi. Semmi más nem tudunk, nem tudjuk, hogy hívták, nem tudtuk hány éves, nem tudjuk, mi a családi háttere, egyébként mi van vele. Ő is jól ismert volt, Simon is tudta, hogy ki ő, meg mindenki, aki ott volt ezen az estén, jól ismerte őt. Finoman fogalmazva, egy prostituált volt, tehát egy ősi szakmát üzött nagy valószínűséggel. És érdekes, hogy nem tudunk róla semmi mást, mert hogy miért is kéne tudni tőle róla többet? Hát ennyi alapján simán be tudjuk tenni a megfelelő skatujába, nem? Tudjuk, hogy egy nő és egy prostituált, nem kezd már tovább ragozni, mit kell még tudni róla? Tudjuk, hogy hova kell elhelyezni, milyen címkét kell a homlokára tenni, hogy kell őt kezelni, mit kell gondolni róla. Ennyi elég? Nagyon érdekes, hogy ez a történet ebben milyen szükszavú. És csak egy gondolatot engedjek meg hogy zárójelben, hogy amikor olvasunk egy ilyen történetet, tegyük föl magunknak azt a kérdést, hogy miért tartotta fontosnak Isten, hogy ez a sztori ránk maradjon? János apostol azt mondja, hogy ha mindent megírnának arról, amit Jézus mondott és cselekedett, akkor a könyvtárak nem tudnák befogadni azt a sok mindent, amit le kéne írni. Tehát amikor Jézus feltámadta, mennybe ment, és a Szent Lelkét elküldte, és a Szent Lelk inspirálta az evangélistákat, hogy írják le a történteket, akkor Jézus szelektált. Nem minden sztori és nem minden tanítás maradt meg nekünk, amit ő itt a földön jártába elmondott és megcselekedett. Szelektált a Szentlélek. Hát döbbenetes, hát miért egy ilyen sztorit választott? Mi volt az oka? Gondolkodjunk ezen. Hogy a mindenkori egyház, amíg itt a földön él és várja vissza Jézus Krisztust, addig, amíg itt a földön vagyunk, ez a történet, ez nekünk fontos. Így ítélte meg Jézus. Egy névtelen nőnek és egy ismert farizeusnak a története nekünk valamiért fontos. Azt mondtam, hogy ez egy nagyon szép és mély történet, de az igazság, hogy nem csak szép és mély, hanem ez egy nagyon botrányos történet is. És nem feltétlen érzékeljük ezt mi elég mélyen, mert egy nagy kulturális szakadék választ el bennünket, attól a 2000 éves szakadéka, amikor ez az egész történt. És nem biztos, hogy bele tudjuk élni magunkat, így hozzászoktunk, elolvastuk már sokszor, hogy mi is zajlik itt. Én szeretnélek benneteket arra hívni, hogy most használjuk egy kicsit a fantáziánkat, hogy ne csak a történetről gondolkodjunk, hanem hogy megérkezzünk a történetbe. Mert hogy ez egy botrányos történet, és ezt is át kéne élni, ezt is érezni kéne belőle. Annyit szeretnék kérni majd tőletek, hogy kicsit újra mesélem ezt a sztorit, és azt kérem, hogy arra az időre csukjátok be a szemeteket, és képzeljétek magatokat valamelyik szereplőnek a helyébe. Jó? Tehát ott van a Simon, ott van a hölgy, ott vannak a tanítványok valahol, ott vannak vendégek, akik nem lettek meghívva, de ott vannak, a nő is ott van közöttük, ott vannak a szolgák, akik az ételeket felszolgálják. Választhatok egyet. Jó? Annyit még mondanék, mielőtt belekezdünk, hogy abban az időben a vacsora az úgy nézett ki, hogy egy ilyen 10-15 cm magas asztal volt leterítve, vagy lerakva a földre, és köré voltak terítve szőnyegek, párnák, és az emberek általában ugye a bal könyökölve, feküdve vacsoráztak, és a jobb kezükkel tudtak kajálni, és közben dumáltak. Így történhetett meg, hogy az asszony megjelent Jézus lába mögött, mert ugye a székenél akkor alattam van a lábam, ott nehezen tudta volna ezt kivitelezni. Tehát egy ilyen sztoriról van szó, és még annyit érdemes tudni, hogy abban az időben a jobbmódú házak úgy néztek ki, hogy volt egy belső udvaruk, és a lakóegységek abból nyíltak. És amikor az időjárás lehetővé tette, és volt egy ilyen vacsora, egy ilyen díszvendégség, akkor ott terítettek meg, és szokás volt, hogy az ajtó nyitva, Aki nem volt meghívva a vacsorára, az nem telepedhetett az asztal köré, de megállhatott kicsit távolabb körbe, és hallgathatta, hogy a tulajdonos, Simon, aki egy köztiszteletbe álló farizeus, mit beszélget erről a fiatal, tehetséges, különleges rabbival. Ugye Simon kíváncsi volt, hogy ki is ez a Jézus. És ott abban a tömegben ez a nő is bemehetett azok közé, akik távolról ezt a beszélgetést hallgatták. Na most kérném azt, hogy csukjátok be a szemeteket. Jó? Nézzem, hogy ne csaljatok. Megvan, hogy kinek a bőrébe bújtok bele? Ki az a szereplő, akin keresztül most ezt az esemény sort szeretnétek így látni? Na, akkor kezdjük. Először is képzeljétek el ezt a házat valahogy. A belső udvart, az asztalt középen, három oldalról ott ülnek a vendégek, akiket Simon vacsorázni hívott, középen ott ül ő meg Jézus, és beszélgetnek. Megvan, hogy kivel azonosultál, és hogy hol vagy? Jézus beszélget Simonnal mindenféléről. Mi foglalkoztatja Simont? Ő azért hívta meg, és azért beszélget Jézussal, hogy el tudja dönteni, hogy ki ez a Jézus. Egy olyan fiatal, tehetséges rabbit látott benne, akiben hát, ha több van. Várták a messiást, ama profétát, akit még Mózes megígért, ezt a messiás profétát. Hát, ha ő az. Szeretné ezt eldönteni. Ahogy beszélgetnek, és ő keresi a választ erre a kérdésre, a háttérben meghúzódó, meg nem hívott vendégek közül, akik hallgatják ezt a beszélgetést, egyszer csak előlép valaki. És Jézus mögött közeledni kezd. Simon felnéz, hogy ki az, és látja, hogy egy szép, de rossz hírű nő, egy prostituált, akit mindenki ismer. Aztán ezek után az egyik döbbenetes fordulatot követi a másik, a nő megáll Jézus mögött, és egyszer csak egy ilyen mélyről feltörő zokogásba kezd, törölgeti az órát, a szemét, de hiába rácsöpög Jézus lábára a könnye, a taknya nyála, ahogy ott sír. Mit csinál Jézus? Simon döbbenten látja, hogy nem húzza el a lábát, nem csinál semmit, elfogadja ezt a helyzetet. Ez már botrányos. De itt nem ér véget a botrány, ez a nő egyszer csak kibontja a haját. Föl volt neki kötve, ez volt a standard elvárt viselet. A kibontott haj pedig egy hálószobai viselet volt egy nőnek, olyan, mint hogyha itt az Isten tisztelte most egy hölgy fölállna és levetközne fehér neműre. Körülbelül ilyen hatása volt ennek a tettének. Kibontotta a haját, letérdelt Jézus lábához, és letörölte a könnyeit Jézus lábáról. Mit csinál Jézus? Tűri és elfogadja. A botrány tovább fokozódik. A nő elkezdi csókolgatni Jézusnak a lábát. Egy prostituált, egy fiatal, nőtlen rabbinak a lábát. Mit csinál Jézus? Semmit. Elfogadja és tűri. Végül a nő elővesz egy drága parfümöt, ami egy vagyontér, és bekeni vele Jézus lábát. Mit csinál Jézus? Semmit. Eltűri és elfogadja. Nyissuk ki a szemünket, és szeretnék kérni egy-két visszajelzést tőletek. Ki volt az, aki bevállalta ezt a nőt? Oké, egy, kettő, három, négy. Milyen érzéseket hozott elő belőletek? Milyen lehetett neki ez a helyzet? Mondjatok néhány dolgot. Hát bátorság kell hozzá, mert... Az ember érzi az elutasítást. Aha. Tehát érezte, hogy egy botrányt fog csinálni ezzel, és ezt nehéz felvállalni. Más? Tessék? Oké, jó, de most az a kérdés, mit érezhetett? Erősebb volt, majd erre visszatérünk. Más valami, lányok, aki még ezt bevállalta? Fiúk nem vállalták egy se. Ahogy nézze. Marika? Kiszolgáltatottnak érezte magát, igen. Oké? Nem volt neki könnyű. Simon, ki volt az, aki bevállalta itt közöttünk Simont? A Simon bőrébe bújt bele. Tudom, hogy ő nem annyira szimpatikus szereplő, de hát ha. Senki. De azért mégiscsak, na, Dávid, köszönöm. Benned mit hozott elő, hogy Simonnak képzelted magad ebben a helyzetben? Aha. A lényeg, hogyha tényleg bele akarunk helyezkedni abba, hogy itt mi is történt, ha ezt az igét nem csak egy ilyen, ezt a szakaszt az evangéliumban egy ilyen prédikációs alapigének tekintjük, hanem hogy ez valóban megtörtént eseménynek gondoljuk, húsvér emberekkel, akkor tudnunk kell ott, hogy ez mindez igaz volt. Nagyon sokféle érzelem csapongott ott ebben a pillanatban. Ez a nő egy erős vonzásért ment oda, valami történhetett vele előtte, hallhatta Jézust valahol, és úgy érezhette, hogy Jézus egy új esély neki, Isten neki is ad egy tiszta lapot, és bár ő ebből soha az életben nem törhetne ki, hogy ő egy prostituált, mégis most lehetősége van valami újat kezdeni. És ott Jézus jelenlétében vele történt valami. De a farizeus, a Simon okkal háborodott föl. Itt minden meg lett sértve, ami ebben a kultúrában ott szent volt, és fontos volt. Minden. Ahogy mondtam, ez a nő már csak, hogy kibontotta a haját, ez olyan volt, mint ma, ha valaki fehér neműre vetkőzne. Azért meglepődnénk rajta mi is. Ez a teljes döbbenet. És ami a legérdekesebb ebbe a dologban, az az, hogy nem a nőnek a viselkedése botrányos, hanem az akkori közgondolkodás szerint, és most látva azt, hogy Jézus az atyától jött és Istent képviseli, Istennek a viselkedése botrányos. Istennek a viselkedése botrányos. Úgy tűnik, mintha ő nem erősítené meg azokat a tabukat, hanem inkább lebontaná azokat a tabukat, amit az akkori emberek annak érdekében emeltek, hogy védjék a tisztaságukat, a szent életüket, amin keresztül úgy gondolták, hogy elfogadhatóak ők Istennek. Mint hogyha Isten ezt nem venné komolyan, mint hogyha ezeket lebontaná és átlépne rajtuk. Isten viselkedése a legbotrányosabb ebben a történetben, ha Jézus tényleg őt képviseli. Meglepő. Ha akarjuk tudni a választ arra a kérdésre, hogy Isten hogyan néz ránk, akkor Jézusnak az életéből és a viselkedéséből láthatjuk, hogy meddig hajlandó elmenni. Kikkel hajlandó szembe menni, hogy kifejezze azt, hogy fontosak vagyunk neki, hogy szeret bennünket, hogy ő abban érdekelt, hogy az életünk arról szólhasson, amiről szólnia kell, és még egy prostituáltnak is esélyt adjon újat kezdeni. Meddig hajlandó elmenni? Ugye az apostoli hitvallás azt mondja, hogy szála alá poklokra Péter levele alapján, mondja ezt az apostoli hitvallás. Isten odáig hajlandó elmenni, a keresztig meg még attól lejjebb, hogy egy embernek új esély nyíljon a tartalmas valódi életre. Tehát ez egy nagyon mély és szép történet, de ez egy botrányos történet is egyben, és Istennek a viselkedése volt az, ami botrányos volt, ha egyszer Jézus tényleg az atyát képviseli. De ennek a történetnek van egy másik rétege is. Nem csak arról szól, hogy Isten hogy viszonyul hozzánk, hanem arról is szól, hogy mi hogy viszonyunk egymáshoz. Ez a második rétege ennek a történetnek. És ez ugyanolyan fontos, ez a történet szerintem pont ezért maradt fönt, hogy amíg Jézus vissza nem jön, mi tisztában legyünk azzal, hogy Jézus hogyan akar itt lenni a földön, hogy akar viszonyulni rajtunk keresztül másokhoz. És ez a történet a második rétegében arról szól, hogy mi hogy viselkedünk másokkal, hogy viselkedünk egymással, és egy szeretetteljes meghívás arra, hogy Jézust kövessük ebben is, ahogy másokhoz és egymáshoz viszonyulunk. Ugye, ha őszinték vagyunk, a legjobban általában a hozzánk közel állóktól tudunk félni, a véleményüktől, az érdekeiktől, a haragjuktól, az elutasításuktól, a szándékaiktól, a vágyaiktól, mennyire keresztezik a mieinket, hogy hat az ránk, stb. Stb. Komolyan számot vetünk azzal, hogy a félelmeink hova köthetők be, akkor azt kell mondjuk, hogy a hozzánk közel álló emberekhez való viszonyainkban jelennek meg a leginkább. Nagyon fontos, hogy mi hogyan is viszonyulunk egymáshoz. És azt látjuk, hogy őszinték vagyunk, hogy minthogyha valami furcsa tragédia történt volna az ember szívével, mert hogy ahelyett, hogy nagylelkűek lennénk egymással, ahelyett, hogy segítenénk egymásnak, ahelyett, hogy fölemelnénk egymást, ahelyett, hogy mindent megtennénk, hogy legyen egy új esélye valakinek, valahogy mindig az ellenkezője jön ki belőlünk. És ennek a történetnek az egyik fontos aspektusa az előítélet. Ugye itt azt olvassuk, hogy Simon kétszer ítél. Kétszer ítél. Az Úr Jézus is használja ezt a szót, mikor elmondja neki ezt a történetet, hogy esélyt adjon neki újra értelmezni a saját világképét, identitását, meg azt, hogy gondolkodik másokról. Azt mondja neki, emlékeztek, hogy mikor kérdezi, hogy melyik szereti őt jobban, és a Simon megadja a helyes választ. Mit mond neki Jézus? Hogy helyesen ítéltél. Simon kétszer ítél. Egyszer emberi módon ránéz a nőre, egyből tudja, melyik skatujába való. És másodszor ítél a történetben, és nem is veszi észre először, hogy de most már magáról is. Tehát, hogy most már önmagáról is ítéletet mond. Helyesen ítéltél, mondja az Úr Jézus. Ez a fajta emberi előítélet, ami bennünk van, ez érthető, mert hogy rendet kell tartanunk a világba. Annyiféle dolog vesz minket körül, az emberek olyan sokfélék, annyira kiszámíthatatlan a viselkedésük. Jó, hogyha be tudjuk őket skatujázni, mert így tudjuk, hogy mit várhatunk tőlük. Hát egy prostituáltól csak azt lehet várni, egy farizeustól meg azt lehet várni, egy lelkésztől meg azt lehet várni, egy, mit tudom én, egy navostól meg azt lehet várni, egy extrovertártól ezt, egy másiktól azt. Szeretjük ezeket a skatujákat, és mert hogy segít nekünk. Leegyszerűsíti az életnek a komplexitását, az emberi kapcsolatoknak a sokféleségét, segít valahogy rendben tartani, hogy besoroljuk az embereket kategóriákba. De ezek az előítéletek, amikor előre ítélünk, akkor a legproblémásabbak, amikor hiedelmek is társulnak hozzá, főleg vallási hiedelmek. Ugye ilyen hétköznapi hiedelmek, minden szőkenő egy zseni. Ugye, fiúk? Ez szokott előjönni? Nem. Minden politikus, nem én mondtam, minden migráns, ezt se én mondtam, ott élnek bennünk ezek az előítéletek, és segít nekünk az embereket elhelyezni, és elboldogulni ezekben a viszonyrendszerekben, és még valamit okoznak, a lelkiismereti terhet leveszi rólunk azért, ahogy viszonyulunk hozzájuk. Mivel minden migráns egy terrorista, potenciálisan, ezért teljesen rendben van, hogyha éheztetjük őket a befogadási pontoknál. Teljesen oké, keresztény országként. Az, hogy van ilyen veszély ebben az egész jelenségben, a terrorizmus veszélye, ez vitán felül áll. Hogy védeni kell egy országot, ez is vitán felül áll. Egy csomó minden dolga nem kell vitatkozni. De ezek az előítéletek segítenek az embernek elhordozni azt, hogy egy zsidó az a krematóriumba való, egy cigány a cigány sorra való, egy migráns meg oda való, és sorolhatjuk tovább, hogy ki hova való, és hogy így bánunk velük, segít ez az előítélet ezt földolgozni, elviselni. Különben megszólalna a lelkiismeret. Szóval az előítéletek, ezek veszélyes dolgok, Simont megfosztották két dologtól. Egyrészt, hogy észrevegye Istent ebben a helyzetben. Itt egy ember, aki arra szánta oda magát, hogy az egész életével, minden döntésével az Istennek akarja az életét szentelni. Erről szólt a farizeusoknak a fogadalma, az, amit ők vállaltak. És nem veszi észre az Isten fiát Jézusban, és nem veszi észre azt, hogy a szeme előtt Isten beavatkozik egy embernek az életébe, és egy csoda történik, hogy egy prostituált, aki soha nem jöhet ki ebből a skatujából, és ebből az életből, abban a kultúrában ott, és akkor fölállhat, megtisztulhat, és kezdhet egy újat. Nem veszi észre. Megfosztja az előítélete attól, hogy Istent érzékelje úgy, ahogy érzékelhetné. Pedig elvileg őt szereti. A másik, amitől megfosztja, hogy megfosztja az empátiától, és attól a segítőkészségtől, hogy ő is része lehessen valami jónak, ami egy nehéz helyzetbe jutott emberrel történhet. Megfosztja őt az előítélettel. De Jézussal kapcsolatban is előítéletes, ugye ez az érdekes, hogy az ő kérdése az volt, hogy ez a rabbi, ez a fiatal rabbi, aki olyan érdekeseket mond, meg csodákat is tesz, esetleg tényleg lehet, hogy ő az a proféta, akit még Mózes ígért, meg az a messiás proféta, akit mi várunk? De ez az előítélet, ami benne van, megakadályozza, hogy Jézusban fölismerje azt, aki Jézus. Ugye 39. vers, ha ő volna, ama proféta, tudná, ki ez, és tudná, hogy az az asszony, aki hozzáér, bűnös. Na, hogyan viszonyul Isten ahhoz, ahogy mi egymáshoz viszonyulunk? Mi látszik ebbe a történetbe? Hogyan viszonyul ehhez Isten? Ugye Jézusnak a viselkedése és szavai elárulják. Az asszonnyal történtekből láthatjuk azt, hogy Isten nem kötik meg a mi előítéleteink. Nem skatujáz, nem címkéz, nem dobozol. Teljesen másképp gondolkodik minden emberről. Nem követi a többségi véleményt. És ez egy jó hír. Ha van itt valaki, akinek ez a fontos most, hogy nem az számít, hogy körülötted az emberek mit gondolnak rólad, az számít, hogy rólad Isten mit gondol, és az, hogy ő szeret téged és hazavár, azt pedig bizonyította azzal, hogy a fiát elküldte, hogy ő a keresztre ment és föltámadt érted. És ne azzal törődj először, hogy mit fognak gondolni mások, ha te Jézushoz közeledsz. Most csak először azzal foglalkozz, hogy Isten így néz téged. Másrészt Simonnak is ad egy esélyt. Isten, az Úr Jézus elmond neki egy történetet, és esélyt ad arra, hogy újra gondolja ezt az egészet. Az asszony már nem az, akinek Simon látja, és esélyt kap Simon, hogy ezt fölismerje. Sikerült-e neki? Nem tudom. Esélyt kap arra is, hogy fölismerje Jézusban a messiást, és hogy önmagát is elhelyezze ebben az egész kapcsolatrendszerben, és újra gondolja. Ugye ez a történet arról szól, hogy két adós volt, az egyik 50, a másik 500, de mi a közös bennük? Mit mond Jézus? Mi a közös bennük? Hogy egyik sem tudta kifizetni. És hogy az, aki hitelezett nekik, az mégis mindegyikkel jó volt. És Simon fölismerhette a saját helyzetét ebben a viszonyrendszerben. Újra gondolhatta, hogy ő az, aki 50-nel tartozik, de a közös mindenki másképp egyforma. Ez azt jelenti, hogy ő sem tudná Istennek, ugye a bűntartozásukat akkor ebben a képben foglalták össze, hogy tartozunk Istennek. Ő sem tudná ezt kifizetni. Ha Isten igazságos, ha tökéletes és szent, akkor ő ugyanabban a helyzetben van, mint ez az asszony, mind a ketten a kegyelemre szorulnának rá. Mindenki másképp egyforma. Nem tudjuk, mi lett Simonnal, hogy ezek után, ezután találkozás és beszélgetés után, hogy ment tovább, Jézus követőjévé vált-e vagy sem, nyitva marad ez a kérdés. Ez, hogy mindenki másképp egyforma, ez egy nagyon érdekes dolog, és egy dologra szeretnék rámutatni, hogy ötször jön elő egy kifejezés ebben a történetben, a bűn szava. És ami az eredeti szövegben van bűnnek mondva, az nem egyfajta elítélő kifejezés, hogy te utolsó semmire kellő, hanem az a szó, ha lefordítjuk, azt jelenti, hogy céltévesztés. Ez azt jelenti, hogy a Biblia úgy beszél Simonról is, erről a nőről is, és minden emberről, hogy Istentől elszakadva el vagyunk tévedve. Az életünk célt fog téveszteni. És ez egy közös probléma. Mindenki másképp egyforma, másképp jelenik meg az én életemben, meg a tiédben, de az alap probléma ugyanaz, hogy eltévedünk. Hogy másról fog szólni a házasság, másról fog szólni a gyerekvállalás, másról fog szólni a munka, másról fog szólni a pénz, másról fog szólni a barátság, mint amiről szólhatna, mint ami az értelme lenne, a lényege lenne, mint amiért Isten nekünk ajándékozta. Ez az, amiben egyforma Simon és ez a nő, és ez az, amiért nekünk is gondolkodnunk kell ezen. Miért maradt fönt ez a történet ránk? Mert emlékezted minket arra, amit az apostolok nagyon sokszor leírtak, hogy mi is egykor, ugye Pál írja, mi is egykor, és sorolja, hogy a bűneinkben éltünk. Mert hogy ilyenkor meghív bennünket, evangéliumi hívőket, az egész gondolatsor arra, hogy na de Tamás, álljunk egy pillanatra, hát ez még pünkösd előtt volt, mi már pünkösd után vagyunk, újjászülettünk, más emberek vagyunk, ez egy más kontextus. Igen, igen, más. De hadd kérdezzem meg, hogy ami az új életünkben benne van, és ilyen szempontból más, az mi ered belőlünk? Mi az, ami bennünk van, amivel mi megkülönböztetjük magunkat esetleg másoktól, és azt mondhatnánk, hogy ez tőlünk származik? Semmi. Semmi. Ez mind Isten kegyelmének a munkája. És ezért mondják az apostolok és az apostoli levelekbe pünkösd után sokszor, hogy emlékezzetek rá, hogy ti is egykor, és hogy a kegyelem az, ami most már egy új kontextusba helyezett benneteket. És enélkül, a kegyelem nélkül semmi nem lenne. Ez nem tőlünk van. És ezt nagyon fontos tudni. Ha ezt elfelejtjük, akkor olyanok lennénk, most Miklós, bocsa, ezt mondom, mint ha vak Bartimeust Jézus meggyógyította volna az út szélén, és utána 5 perccel, ahogy megy haza, lát egy másik vakot, és azt mondja, hogy na hát, te egy vak vagy, én látok. Hát szégyelted magad, én mennyivel jobb vagyok nálad. Tehát ez normális lenne? Ugye, nem venné be a gyomrunk meg az eszünk, hogy a Bartimeus, hát hülye vagy, hát 5 perccel ezelőtt te is vak voltál, nem a saját érdemed, hogy most látsz. Ez egy kegyelem volt, ez egy csoda volt az életedben. Hát hogy vedhetsz meg egy másik vakot? Ugye érezzük, hogy valahol ez volna a normális mentalitás. De az a helyzet, hogy sajnos jellemző a kereszténységre, és szerintem ezért tartotta fontosnak az Úr Jézus, hogy ilyen történetek benne maradjanak az új szövetségben, hogy emlékeztessen minket, és hívjon arra, hogy küzdjünk meg vele. Hogy sajnos jellemző ránk, hogy ott kezdjük a bűnös nőnek az oldalán a kereszténységünket, hogy tudjuk, hogy kegyelemre szorulunk, sírunk a bűneink fölött, stb. És szépen lassan, kemény munkával átmegyünk a Simon oldalára, és meggyőzzük magunkat, hogy miért vagyunk jobbak mindenki másnál. De az Úr Jézus azért hagyta ezt a történetet ránk, hogy emlékeztessen arra, hogy ő még mindig úgy akar viselkedni ma is, csak ma rajtunk keresztül az emberekkel, ahogy ebben a történetben viselkedik. Úgyhogy ha holnap elmegyünk a munkahelyünkre, elmegyünk az iskolákba, elmegyünk a szomszédaink közé, bárhová, ahol mi ott vagyunk, és akármilyen ember jön szembe velünk, szeretné az Úr Jézus, hogy a mindenkori egyház ebben is követné őt. És ami különbség esetleg köztem és bárki más között, ne tulajdonítsak magamnak túl nagy jelentőséget ebben, hanem mondjam azt, ha esetleg Bartimeussal tényleg megtörtént ilyen, hogy barátom, hát te is vak vagy, 5 perc ezelőtt én is az voltam, elvihetlek valakihez, aki engem meggyógyított? Tehát hogyan nézünk egymásra, ennek a történetnek ez egy másik nagyon komoly üzenete. Sok érdekes dolog lenne még, de most a nőre szeretnék fókuszálni, mert azt szeretném bemutatni nektek, hogy miért jó az, ha valaki rossz, tehát ahogy ő közelítette az egészhez, hogy mi jött be Istennek ezzel a nővel kapcsolatban, mi tetszett Istennek ezzel a nővel kapcsolatban. És hát látunk néhány dolgot, és ez segíthet nekünk, hogy a mi életünk is kedves legyen Istennek, illetve észrevegyük azt, amikor Isten dolgozik valakiben. És hát azt látjuk, hogy az egyik dolog, itt valaki említette is, a vágy. Érzett egy vonzást, ami legyőzött mindenféle ellenállást. És hát miért fontos ez? Mert ahogy mondtátok is, akik a nő helyébe képzeltétek magatokat, ott van az ellenállás ilyenkor. Menjek oda, vállaljam ezt a többiek előtt, meg fognak vetni. Ott fogom szégyenni magamat, az egész múltam ott lesz, emlékeztetni fognak rá. Hogy fogják ezt kezelni? Tehát megjelenik a szégyen, és megjelenik a félelem, mint két olyan ellenállás, ami visszatart sokszor embereket attól, hogy Jézushoz jöjjenek, és az életüket letegyék ő elé, hogy valami új kezdődhessen. De hadd legyen ez a történet, ha van köztünk olyan, aki éppen ezen gondolkodik, hogy oké, érdekes ez az egész dolog, de mit fog szólni a férjem? Mit fog szólni a feleségem? Mit fognak szólni a munkatársaim? Mit fog szólni a rokonság? Mit fog szólni bárki, a barátaim? Először ne ezzel törődj. Legyen fontos neked, hogy azzal valakivel találkozz, aki úgy fogad el téged, ahogy vagy. Ha ott van benned egy ilyen vágy, hogy Jézushoz gyere az életeddel, akkor tudd meg azt, hogy ez a vágy Isten vágyából született meg a te szívedbe, hogy ő vágyik utánad. És ez a kapcsolat a legfontosabb. A másik, amit látunk, hogy kedves Istennek ennek a nőnek az életében az a hit. Hogy elindult. Ugye az Úr Jézus úgy is mondja ott a történet végén, hogy a te hited megtartott téged. Ugye az asszony azt mondta, hogy lesz, ami lesz, én most rábízom Jézusnak a reakciójára magamat. Ha ő elutasít, akkor nincs jövő. De most rábízom, ha ő megtart, akkor meg leszek tartva. Ha ő ad egy új esélyt, akkor lesz új esély. Ez a hit, amikor oda megyünk Istenhez az Úr Jézuson keresztül, és azt mondjuk, hogy akkor legyen az, amit te gondolsz, most rád bízom, hogy mi fog következni ezután, mert amit te tettél, vagy teszel értem, az, ami igazán fontos. Aztán ott voltak a könnyei, a bűnbánatnak a szimbóluma. Ez a nő komolyan bánta azt, amilyen az élete volt. Nem egy ilyen laza tévedésnek gondolta. Taknya nyála egybefolyta, hogy zokogott. Fájt neki. Ahogy Istennek is fáj, hogy az életünk másról szól, mint amiről ő szerinte szólni kellett volna, amiért megalkotott minket, amiért behívott bennünket a létezésbe. A hitre jutásnak az egyik gyümölcse sokféleképpen megélhet az életünkben, nem mindenkinek így, mint ennek a nőnek. De az biztos, hogy ott lesz, valahogy megszületik a bűnbánat, és ez kedves Istennek. Aztán megjelenik a szeretet ebben a történetben, ugye a csók, ahogy csókolgatja Jézusnak a lábát. Hogy egyből a szeretet ott van a szívébe, és nem a megfelelés miatt indul el, hogy mint a farizeus, hogy én most megmutatom, hogy tudok elég jó lenni az Isten számára. Hanem a szeretet volt ott benne, és azt fejezte ki. Méghozzá úgy, hogy nem törődött azzal, hogy másoknak ez botrányos-e. A Biblia hasonlítja az egyháznak és az Úr Jézusnak a kapcsolatát a házassághoz. Efézusi levél. Ez egy ószövetségi kép Isten népe és Izraelnek és Istennek a kapcsolatát is nagyon sokszor proféták hasonlítják ehhez. Mindannyian voltunk más küvön. Képzeljetek el egy olyan jelenetet, hogy ott van egy fülig szerelmes vőlegény, és ott van egy tök közönyös mennyasszony. Mit csinálnátok? Vagy mit gondolnátok? Mondanánk a sásznak, hogy apám, figyelj, még mielőtt kimondod az igent, inkább most mondj nemet, mert jobban jársz. Hidd el! Ha nem látod, hogy a mennyasszonyi szerelmes csak a vőlegény, ott baj van, vagy fordítva. Ennek a nőnének megjelent az életében a szerelem. De például az Efézusi gyülekezetnek jelenések könyvébe azt kell, hogy mondja az Úr Jézus, hogy egy panaszom van ellened, hogy elhagytad az első szeretetet. Ez a nő kedves volt Istennek, mert ott volt a válasz a szívében, az Isten szeretetére az ő szeretete. És ez ad értelmet annak a jövőnek, ami megnyílt ennek a nőnek az életében, egy új jövőnek. Aztán leborult Jézus előtt, ugye ez az alázatnak a szimbolikus tette, hát nehéz másképp Isten országába belépni. Férfiaknak ezért nehéz megtérni, nehéz nekünk megalázkodni, de nem nagyon lehet megspórolni, hogyha Istennel akarjuk az életünket egyenesbe hozni. Ott lesz az, hogy megalázzuk magunkat, és beállunk abba a kapcsolatba, abba a viszonyrendszerbe, amiben kell. És a végén ott volt ez a parfüm, ez a kenet, ami az imádatnak a jelképe sokszor a Bibliában. Ez már a valódi imádat, ami ezekből meg tud születni. Ami ugye nem zenei stílus volt, nem valamilyen vallásos megnyilvánulás, hogy fölemeljük a kezünket, letesszük a kezünket, vagy mit csinál, becsukjuk a szemünket, nem csukjuk be, fekszünk, állunk, ugrálunk, tök mindegy. Itt ezekből a belső folyamatokból megszületett az igazi imádat. Ez a nő pazarolt. Mit pazarlunk mi az Úr Jézusra? A szeretet miatt, a bűnbánat miatt, a hit miatt és a vágy miatt, ami minket oda visz Istenhez. Ez visszahív ez a történet abba a lelki állapotba, amin mindannyian átmegyünk, amikor Jézus Krisztussal találkozunk. A vágy, a hit, a bűnbánat, a szeretet, az alázat, a szolgálat és az imádat. Megjelenik ennek a nőnek ebben az epizódban az életében. Azzal szeretnénk befejezni, hogy Szerintem háromféleképpen találhat el minket ez a történet. És azt szeretném kérni, hogy gondolkodj rajta, hogy miért kellett neked ezt most hallani. Hát azon kívül, Pisti, megkért, hogy predikáljak, nekem meg tetszett ez a történet, és foglalkoztat, de miért jó, hogy most ezt hallottad? Istennek mi a célja vele, hogy hallottad? Szerintem háromféleképpen találhat el minket. Az egyik, hogy meghívhat minket, hogy kövessük Jézust, és higgyünk abban, hogy Isten nem címkéz minket, elfogad minket, és merjünk elindulni a Jézushoz. Ha te ilyen helyzetben vagy, ne nézz a környezetedre most. Ne azzal foglalkozz, ki fog ehhez, mit fog szólni ehhez az anyád, apád, barátod, barátnőd, feleséged, férjed, szomszédod, munkatársad. Ne ezzel törődj, menj! Jézus vár téged és elfogad. És utána majd ráérsz azzal foglalkozni, hogy hogyan fogod ezt elmondani másoknak. A másik dolog, hogy meghívhat minket egy őszinte bűnbánatra a farizeusi lelkület miatt, a címkézés miatt, az előítéletek miatt. És hívhat minket az Úr Jézus, hogy kövessük őt abban, hogy legyünk olyanok, mint ő ebben a történetben volt, és ahogy ő most is viselkedni akar rajtunk keresztül másokkal. Legyen nyitva a szívünk úgy, ahogy Istennek nyitva van a szíve az emberek felé, amíg a kegyelem ideje tart. És hát meghívhat bennünket arra is, hogy tartsunk ki, ha így élünk. És hidd el, hogy a legjobb hozzáállás az, ha Istennek a kegyelmét, nyitottságát és elfogadását tanúsítod, és hogyha nem rendbe akarunk tenni embereket, nem idomítani akarjuk őket, hogy viselkedjenek jól, ne csinálják ezt, vagy csinálják ezt, hanem hogy legyünk eszközök, hogy az Úr Jézushoz jöjjenek, és ez a találkozás és ez a kapcsolat át fogja formálni az életüket. Szóval kérlek benneteket, hogy egy picit csendesedjünk el, csukjátok be a szemeteket, és gondolkodjatok ezen, hogy mi a dolgom nekem ezzel a történettel? Miért hallottam én ezt most? Mire hív engem Isten ezen keresztül? És csendben a szívetekben válaszoljatok, mondjátok el Istennek, ami ott van bennetek. Én egy pici időt adok erre, és utána imádsággal befejezem, és visszaadom a szót Pistinek. Úr Jézus, köszönjük azt a fajta szeretetet, ahogy fordultál a nő felé, de ahogy fordultál a Simon felé is. Ahogy mindegyikért küzdöttél, hogy fogadják azt el, hogy az adósságokat az Atya elengedi. De jó azt látni, Uram, és köszönjük neked, hogy amikor te itt a földön láttál, hogy jártál, hogy te vonzó voltál a bűnösöknek. Keresték veled a találkozást, keresték veled a kapcsolatot. És köszönjük, hogy megvan a bizalmad bennünk, hogy most a te egyházad, aki téged képvisel a földön, hogy ugyanígy lehetnénk vonzóak, hogy te ezt meg tudod csinálni, hogy legyen bennünk elég szeretet, irgalom, könyörület, elfogadás. Hogy számoljunk le az előítéleteinkkel, küzdjünk meg vele, és jelenítsünk meg téged olyannak, amilyen te vagy. Köszönjük, hogy ránk bíztad magad, hogy megbízol bennünk. És kérlek, hogy formálj minket, hogy a hétköznapokban holnap elmegyünk iskolába, munkahelyre, bárhova, hogy tudjunk így ott lenni, hogy te vonzhatod az embereket magadhoz rajtunk keresztül. De imádkozom, hogy a mi közösségünk is, a mi gyülekezetünk és a többi gyülekezet is, hadd legyünk ilyenek. Hadd maradhass te az, aki vagy, hogyha minket használsz arra, hogy az emberek elé lépj. Hogy ne torzítsuk ezt a képet el, ahogy te bántál az emberekkel, ahogy te a bűnösöknek a barátja voltál. Köszönjük, Úr Jézus, hogy hívsz minket erre, szeretnénk ebben is a te követőid lenni. Amen.
A zenészeket megkérem, hogy gyertek ide a hangszerekhez. Lesz még egy dal, amit elénekelünk, ami segít bennünket abban, hogy ezt az üzenetet tovább vigyük, megmaradjon a szívünkbe, lelkünkbe, mert fontos. Akár egy vallásoskodó, okoskodó ember vagy vagyok, akár egy bűneiből megtérő ember, az Isten szeret, és az Isten kegyelmes, és ez jó hír. Jön egy dal, amit el fogunk énekelni.
Szeretnénk meghívni titeket, hogy tudjunk együtt még tovább énekben is válaszolni a hallottakra. Jézus Krisztus fantasztikus, az ő kegyelme páratlan, és az ige hirdetésben említésre került az apostoli hitvallás. A következő dal az apostoli hitvallás alapján íródott. Szeretnénk, hogyha megtanulnánk együtt, és tudnánk énekelni, és lesz egy ilyen rész benne, hogy hiszek benned, Jézus. Hiszem azt, hogy most is élsz, hiszem azt, hogy Jézus Krisztus Úr. Talán ez volt a nőnek a szívében, és legyen ez a mi szívünkben is. Atyánk fenn a mennyben, teremtő egy Isten, mi hatalmas. Szent lelked által fogant az egyszülött fiat, Jézus megváltó. Hiszek az egy Istenben, hiszek az Atyában, Fiúban, Szentlélekben, a Szent Háromságban. Hiszem a test feltámad, mi is feltámadunk. Vallom, hiszek Jézus nagy nevében. Védelmezünk, kereszten szenvedett, megbocsát vétkát. Sötét bokorra szállt le, harmadnap feltámadt, Isten jobbján hiszek az egy Istenben, hiszek az Atyában, Fiúban, Szentlélekben, a Szent Háromságban. Hiszem a test feltámad, mi is feltámadunk. Vallom, hiszek Jézus nagy nevében. Hiszek benned, Jézus. Hiszem azt, hogy most is élsz. Hiszem azt, hogy Jézus Krisztus Úr. Hiszek benned, hiszek benned, Jézus. Hiszem azt, hogy most is élsz. Hiszem azt, hogy Jézus Krisztus Úr. Hiszem van örök élet, Jézus szűztől fogad. Hiszek a közösségben, szentek egységében. Hiszem a test feltámad, és Jézus visszajön. Vallom, hiszek Jézus nagy nevében. Hiszek az egy Istenben, hiszek az Atyában, Fiúban, Szentlélekben, a Szent Háromságban. Hiszem a test feltámad, mi is feltámadunk. Vallom, hiszek Jézus nagy nevében. Vallom, hiszek Jézus nagy nevében.
Köszönjük szépen!